Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Sikeresen működik a komplex alapprogram a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskolában. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiák történetében először rendeztek észak-magyarországi regionális válogatót. Sikeresen működik a pénziránytű bázisiskolai program a Sátoraljóújhelyi Katolikus Keriben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Sikeresen működik a komplex alapprogram a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskolában, amely több lépcső után partneriskolai címet is kapott. Az oktatási intézményben immár 7 éve alkalmazzák az új pedagógiai módszertant, amelyhez már egyetemi hallgatók is csatlakozhatnak, akik a pedagógus képzést választották. Kecskeméti Károlyt, a komplex alapprogram munkaközösség vezetőjét, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
2018-ban úgy gondoltuk, hogy nyitottak vagyunk az új módszertanokra, az új lehetőségekre, és a komplex alapprogram, amit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei dolgoztak ki, ez egy kész csomag volt már tulajdonképpen. Meg kellett vele ismerkednünk, képzéseket végeztünk el, és büszkén mondhatom, hogy azóta már szinte rutinból alkalmazzuk és csináljuk ezeket a módszertani elemeket.
Milyen rendszeressége jelenik ez meg az oktatásban?
Mindennek megvan a kritériuma, tehát a tananyag, illetve a tanítási órák 20%-ában kell ezeket a speciális újonnan kidolgozott reform elemeket alkalmaznunk. Természetesen a tanulói dokumentumainkba is ezt bele kellett, hogy építsük, és a mindennapi életben is, mind a komplex, mind a DFH-t és órákat, mind pedig az alprogrami foglalkozásokat napi szinten alkalmaznunk kell, és alkalmazzuk is, és visszajelzéseink szerint a diákjaink, tanulóink élvezik és szeretik is ezeket a típusú órákat.
Alprogramok mit jelentenek ezek, vagy mit fednek le ezek az alprogramok?
Hát 5 alprogramról kell alapvetően beszélni. Ez a testmozgás alapú alprogram, életgyakorlat alapú alprogram, digitális alprogram, művészeti, illetve logikai alprogram. Ezek, ahogyan a nevünkben is benne vannak, vagy egy pici digitalizációt helyeznek előtérbe, vagy a logikát kívánják meg, vagy valamilyen józan gondolkodást, ugye az életgyakorlat alapú alprogramok. Ezek zömében délutáni foglalkozások, rejtve, bele vannak építve a tananyagok, azok a lexikális elemek, amit a gyerekeknek tudni kell, viszont játszva és élményszerűen jutnak tudáshoz. Nagy örömünkre szolgál, hogy ahogyan haladtunk előre a korban, ugye kapocsiskolá hálózathoz csatlakoztunk, élménysuli lettünk, örökös élménysuli lettünk, és akkor ezután egy következő lépcsőfok, tanúsítványt vettünk át, ami hivatalosan is igazolja, hogy az egyetem partneriskolájává váltunk, tehát innentől kezdve azok a tanárszakos pedagógia és pedagógus hallgatók, akik az Eszterházy Károly Egyetemen fognak tanulni, ők a komplex alapprogram elemeit itt a mi iskolánkban is megismerhetik.
Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiák történetében először rendeztek észak-magyarországi regionális válogatót, amelynek a Magyar Innovációs Szövetség mellett társszervezője az esemény helyszínét is biztosító Miskolci Egyetem volt. A tehetségkutató és tehetséggondozó versenyen összesen 27 csapat vett részt műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai és matematikai témákban, kutatásokkal, innovatív ötletekkel. A továbbjutó versenyzők még mentorálást is kapnak a Miskolci Egyetemtől az elképzelésük továbbfejlesztésére, így nagyobb eséllyel indulnak az országos fordulón. A részletekről professzor dr. Deák Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség észak-magyarországi képviseletének regionális igazgatója adott tájékoztatást.
Mondhatnám, hogy egy hagyományt ápolunk, de valójában ez egy új dolog. A hagyomány olyan szempontból, hogy egy Országos Tudományos és Innovációs olimpia versenyt rendeztünk meg, illetve ennek a regionális fordulóját. Maga a verseny 35 éve létezik Magyarországon, ezért egy hagyományt ápolunk, de új olyan szempontból, hogy regionális verseny itt Miskolcon, Észak-Kelet-Magyarországon nem volt még, ez az első ilyen alkalom, hogy a középiskolások itt a Miskolci Egyetem keretein belül is tudtak versenyezni. A verseny 1991 óta létezik. Alapvetően középiskolásokat céloz meg, a 14-20 év közötti korosztályt, és keressük a tehetségeket. Nem feltétlen tanulmányi eredményeket keresünk, hanem jó ötleteket, illetve a középiskolai tanulmányokra, vagy azon túlmenően szerzett tudásra épülő új termék, új szolgáltatás ötletét keressük a középiskolásoknál. Ez egy újdonság volt itt több szempontból is, hiszen az országos versenyen azt láttuk, hogy az észak-magyarországi régió és különösen Borsod, mely kevésbé reprezentálja magát, tehát az ország aktív a budapesti középiskolásokat könnyen el tudták érni és meg tudták szólítani. Észak-Magyarországról arányában jóval kevesebben jelentkeztek ezekre a versenyekre az elmúlt 35 évben. Az előkészítés nem egy rövid folyamat volt, mi tavasszal kezdtük ezt meg. Gyakorlatilag nyár elején már a felhívásokat kiküldtük a középiskoláknak, az észak-magyarországi középiskoláknak, és fókuszáltunk egyébként Borsodmenyére és azon belül is Miskolcra. Úgy gondoltuk, hogy valahol, ha elkezdjük, akkor itt kellene az itteni középiskolásokat megszólítani, és személyesen is jártam több középiskolába, személyesen is beszélgettem több középiskola igazgatójával, illetve szaktanáraival, kérve azt, hogy reklámozzák, népszerűsítsék ezt a versenyt a diákoknál, illetve segítsék a diákokat egy jó pályázati anyaggal. A pályázat benyújtási határideje október 12 volt, nagyon közel volt a versenyhez, alapvetően egy oldalas anyagot kellett leadni, az ötlet leírását, és egy poszter előadással kellett utána magát a versenyen bemutatni az ötletet. Ez a poszter előadás, ez gyakorlatilag úgy zajlott, hogy a standokon minden diáknak vagy diákpárnak, hiszen itt egyénileg és párba lehetett indulni az ötletekkel, volt egy standja, egy kiállító standja, ahol a kvázi kiállítói felületen, pavilonon, falon látható volt az ötletének a bemutatása, hol professzionálisan színesbe, nagyba kinyomtatva, hol csak A3-asokból kirakva a nagyobb poszter, és a zsűri beszélgetett a versenyzőkkel, diákokkal. Tehát a folyamat, az előkészítés részben a diákoknak a megtalálása, elérése volt középiskolás, illetve a szakgimnáziumokon keresztül. Nagyon szépen köszönöm egyébként a Miskolci Szakképzőcentrum vezetésének, hogy teljes erővel beálltak a verseny mögé, és nagyon sok versenyző érkezett a Miskolci szakgimnáziumokból. És természetesen szponzorokat is kerestünk, mert hogy nem csak verseny volt, hanem díjazás is volt, és nagyon komoly díjak és külön díjak is voltak. 27 csapat jelentkezett, itt többségükben párban voltak, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül 50 résztvevője volt a versenynek, ezen túlmenően, tehát itt azért közel 100 ember mozgott a Miskolci Egyetem aulájában ezen a versenyen, hiszen voltak a versenyzőknek felkészítő tanáraik, tehát ott voltak átfedések, tehát volt olyan tanár, aki több csapatot is hozott. Ez azt jelenti, hogy azért egy 15-20 tanár is részt vett a versenyen, és voltak a zsűri tagok, amely meg szintén nagyon komoly gazdasági élet, oktatási életben szereplő egyetemi professzorok voltak, egyetemi docensek, kutatók voltak, illetve vállalatvezetők, igazgatók, vállalattulajdonosok, illetve vállalkozók is. Tehát, hogy egy nagyon színes csapat jött a zsűribe, és össze a zsűri száma is meghaladta a 15-öt.
Sikeresen működik a pénziránytű bázisiskolai program a sátoraljaújhelyi katolikus keriben. A bázisiskolai címmel rendelkező oktatási intézmény szakkör formájában 7-től 12. osztályos diákcsoportoknak szervez foglalkozásokat, amely által a pénzügyi világ fogalmaival, lehetőségeivel és szemléletformálással ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Sebes Péter igazgatót, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ugye az intézményünk megismerkedett a pénziránytű, valamint alapítvánnyal, diák, aztán tanár továbbképzéseken, azzal az anyaggal, amit ugye ők biztosítottak számunkra, illetve hát rengeteg versenyen vettünk már részt, és nagyon jól szerepeltek a diákeink. Innen a kapcsolat, és hát most eljutottunk oda, hogy egy bázis intézményként is elnyertünk nyertük ezt a címet. Nem egy egyszerű folyamat, hiszen ők is eléggé figyelik azt, hogy kiknek adják ezt a bázis intézmény címet, és nem csak az elnyerés, hanem maga a megtartás is egy fontos dolog. Volt, akitől elvették ezt a bázis intézmény címet.
És mit jelent ez a gyakorlatban, hogy bázis intézményé vált az iskola?
10 ilyen van az országban, és hát itt a környékünkön nincs senki, aki a pénzirányítő bázis intézménye lenne. Azt a oktatást és nevelést, azt az edukációt, amit ugye tesz a pénzirányítő alapítvány, azt ugye itt intézményi szinten a környék általános iskoláit megszólít, a főleg általános iskolát, de középiskolás anyagokba is illik az, hogy közgazdász tanár, közgazdász oktató mondjon el bizonyos anyagokat. Azokat szeretnénk ide behívni, és folyamatos, rendszeres játékos foglalkozásokat tartani a diákoknak.
Tulajdonképpen, mint egy szakkör jellegű?
Igen, mondhatjuk, hogy szakkörként jelenik meg, de azért az látszik, hogy olyan hasznos ismereteket ad át a diáknak. Nyilván célzatos is, hiszen elég ügyesek már a mai tizenévesek, és célzottan már ők mondják, hogy milyen pályára készülnek, és elég sokukat érdekli a pénzügy, pénzvilág, és nyilván ott is célzatosan, de akik nem ilyen pályára készül, annak is szerintem az az ismeretanyag, amelyet a pénzirányítő nyújt, és ezeken a foglalkozásokon átad, az nagyon-nagyon fontos. Azért látszik az, hogy a mi diákjaink többször, nyilván azért itt a technikus képzésben egy komoly ismeretanyagot kapnak, áttervezik a családnak a költségvetését. Nagyon sokszor visszakaptuk pozitív jelzésként, hogy egy-egy hitelt kiváltottak egy másik hitelre, egy kedvezőbb hitelre. A diák otthon el tudja mondani azt, hogy mit jelent az, hogy kötvény, mit jelent az, hogy állampapír. Tehát olyan korszerű, amíg még ugye az én korosztályomnak is hát volt egy bank, meg volt a posta, nagyjából most pedig repkednek körülöttük már azok a fogalmak, hogy jelzálog, kötvény, betét, kereskedelmi bank, tehát olyan fogalmakat, aminek sajnos súlyos következményei lehetnek. És hogyha otthonosan mozog ebben a világban, megismeri ezt a világot, akkor szerintem ez egy hasznos ismeret számára.
Most az időjárásról. Derült lesz az ég, viszont csak felép párássá válik a levegő, köd, sőt az Alpok alján alacsony szintű réteg felhőzet is képződhet. Csapadék nem várható. Nagy részt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 7 fok között alakul. A fagycukokban lesz a leghidegebb. A magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban enyhébb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 6-án. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Az adás szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Csak várom még. most rád bízom magam. Én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, minden dobbanással forrón üzen a véred. Együtt sírunk, együtt nevetünk, simogatom velem vissza néked. Én rád bíztam magam. Bízom magam.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Vincenti 51 életút a történelem sodrásában címmel nyílt kiállítás Egerben. Illegális szemétlerakót találtak a Mátrában. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Zene.
Illegális szemétlerakót találtak a Mátrában, Károlytáró és Bagolyirtás Fallóskút között. Sajnos egyre többször találkozni veszélyes hulladékkal a mátrai erdei útszakaszon is, melyek szabálytalanul kerülnek az erdőterületre, pedig ezt a jogszabályok súlyosan büntetik. Nagyobb mennyiség esetén pedig már bűncselekménynek minősül a környezet ilyen mértékű szennyezése. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének vezetőjét hallják.
Ugye az említett helyszín az egy notorikus hulladéklerakási helyszín. Elhelyezkedésénél fogva ugye a Gyöngyös-Oroszi völgyben alulról is érkezik hulladék ide az erdőterületre, illetve felülről is a Felső Mátrából jellemzően építési törmeléket és sajnos hulladékpalát, ami ugye aszbesztet tartalmaz, jellemzően ezt rakják le az erdőbe. Ugye a Covid idején felerősödött az a magatartás, állampolgári magatartás, hogy költözzünk ki akkor elszigetelt helyekre, és akkor nagyon sok üdülőt felújítottak, és tulajdonképpen azóta, akkor volt egy jelentősebb hullám, hulladéklerakásból és aszbesztes palából is nagyon sokat össze kellett, hogy szedjünk az erdőn, és most újra azt tapasztaltuk, hogy nagyobb mennyiségben raktak le. Egyébként már nyár folyamán is került ki építési törmelék, kommunális hulladék. Most megérett az idő arra, hogy most már lépjünk és mindent összetakarítsunk, és úgy várjuk a telet. Tavasszal is volt ott hulladékgyűjtésünk, akkor is nagyon sok építési törmeléket és kommunális hulladékot is összeszedtünk. Ugye az aszbesztről kiderült, hogy súlyosan rákkeltő és veszélyes hulladékként kell kezeljük, úgyhogy természetesen egy természeti környezetben semmilyen helye nincs ilyen anyagnak. Az, hogy közvetlenül hatással van az élővilágra, azt nyilván nem tudom megmondani, de egészen bizonyosan ennek nem az erdőn van a helye. És roppant bosszantó, amikor valaki ömlesztve kiborít egy ilyet, mert ugye az apró törmeléket már nem tudjuk összeszedni. Ráadásul egyesek olyan helyre rakták ki, ami meredek útrézsű, tehát nagyon sziszifuszi és nagyon kemény munkával lehet csak onnan kiszedni. Egy partner cégünk, aki társadalmi szerepvállalás tekintetében én azt gondolom, hogy példaértékkel működnek, minden évben segítenek nekünk erdei hulladékgyűjtésben. Ott például 5 vagy 6 hölgy jött, és egy fiatal ember szerencsére volt a csapatban, akivel karöltve meg tudtuk azt oldani, hogy megint meredek útrézsűből csempedarabokat, körülbelül 800 kg-ot szedtünk ki. Ennek a 6 hölgynek is köszönhető az, hogy ez ilyen hamupipőke módjára megtörténhetett. Tényleg nagyon kemény fizikai munka volt. Hát amit egyesek pár perc alatt zsákostól kiszórják a törmeléket, vagy lelapátolják a platóról, autóplatóról, az nekünk több órás azt föltakarítani, és hát azért az is elmondható, hogy maradék nélkül teljes mértékben nem tudjuk. Tehát mindenképpen maradna ott olyan törmelék, ami már szennyezi a környezetet. Igazából azért bosszantó ez, mert minden egyes hulladékfajtának van legális lerakási módja, még az aszbesztes palának is. És hogyha valaki belefog egy tetőcserébe, azt tudjuk, hogy több százezres, illetve milliós tétel. Na most egy nagyobb ház esetében is körülbelül 100-150 ezer forintból legálisan papírokkal együtt el lehet helyezni ezt a hulladékpalát. Tehát ezt igazán rá kellene szállni már ezt a kisebb, idézőjelben kisebb összeget ugye arra, hogy olyan helyre kerüljön, olyan lerakóba kerüljön az aszbesztes pala, ahová való.
Egy újabb tárlattal bővült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rólap kiállítás Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek életútját szemlélteti a liceum aulájában. A Mindszenty 51 életút a történelem sodrásában nem csak egy történelmi kiállítás, hanem egyúttal egy előadás sorozatot is megindít a bíboros halálának 50. évfordulójára emlékezve. A következő percekben Domjáni dr. Nizsalovszky Rita, az intézmény turizmus tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens sem méltatja a rendezvény fontosságát.
Mégis ezt teszi, én úgy gondolom, ember közelivé ezt az egész mai napot, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, van, és az előadók itt vannak, van mindenkinek egy személyes Mindszenty története, hogy hogyan találkozott vele először. Nekem ez a személyes Mindszenty történetem, hogy de történelem szakon végeztem eredetileg, és mindig is nagyon szerettem ezt a szakot, viszont az én korosztályom, én 1973-ban születtem, mind általános iskolában, mind pedig középiskolában nem volt lehetőség arra, hogy ezt az időszakot, amelyben Mindszenty élt, és főleg az ő szerepét, nem is tanultunk róla semmit. Tehát ezt az időszakot a maga teljes történelmi valóságában megismerhessük, ezért mindig is bennem volt az a késztetés, hogy megismerjem jobban ezt az időszakot, és próbáltam önképezni, tovább képezni magam. Így találtam rá egyszer egy kommunizmus emléknapjára meghirdetett túravezetésnek, amit a Magyarországi Mindszenti Alapítvány szervezett, és a Konti utcai börtönt mutatta be. Mindszenti József bíboros jó pár évet töltött a Konti utcai börtönben, miután jogerősen elítélték. Ezt a túrát az alapítványnak a vezetője Kovács Gergely vezette, és annyira közel tudta hozni Gergő és maga a helyszín, én úgy gondolom nem csak hozzám, hanem az összes jelenlévőhöz, a bíborosnak a személyét, a kisugárzását, a hitét, a kitartását, az egész személyiségét, hogy akkor határoztam el, hogy mivel egyébként is vallásturisztikai témában kezdtem el kutatni az elmúlt években, ebbe az irányba fogom elvinni ezt a kutatást, hogy Mindszenty József életének helyszíneihez kapcsolódó vallási turizmust próbáljam meg feltárni, az attrakcióknak a termékfejlesztési lehetőségeit, jelenlegi állapotát, és segíteni nekik abban, hogy minél több emberhez eljuthassanak, eljutathassák a bíboros üzenetét, lelki örökségét. Azok az értékek, amiket a bíboros képvisel, mindenki számára értékadóak, tehát a kitartás, a hűség, a kockázatvállalás, de úgy gondolom, hogy a fiatalság számára, akik előttük áll az élet, nagyon fontos példaképet jelent a bíborosnak a személye. Ez a kiállítás egyébként egy olyan kiállítás, ami kimondottan fiatalok számára készült. Ezt mondta is az alapítvány vezetője, hogy olyan formában történt ezeknek a rollapok tematikájának, szövegének az összeállítása, ami fiatalok számára sokkal közelebb tudja hozni, közérthetővé teszi ezeket az információkat, és nem csak száraz történelmi tényeket közvetít a látogatók számára. Több felsőoktatási intézményben turnézott már ez a kiállítás. Legutoljára a Győri Egyetemen volt, és onnan hoztam el némi közvetítéssel még augusztusban, és akkor kezdtem el szervezni ezt a kiállítást és a hozzá kapcsolódó előadóülést. Azt a történelmi hátteret, azt a társadalmi közeget, egyáltalán azt a történelmi kontextus, ami végigkísérte Mindszenty bíborosnak az életét, így tudjuk őt igazából megérteni, és így tudjuk igazából az üzenetét a mai emberek számára megérteni, hogyha ezt a hátteret meg tudjuk ismerni.
A kiállításhoz egy interaktív játék is kapcsolódik, hangsúlyozta Kovács Gergő okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője.
Ez egy feleletválasztós játék, de nem ilyen iskolai, hanem a mindszentyalapítvány.hu honlapunkra kapcsolódik, és ott ez képekkel, dokumentumokkal nagyon izgalmasan próbáltuk így picit megbolondítani, érdekessé tenni, közelhozni Mindszenty bíboros életútjának különböző állomásait, és ez azért jó, kedves hallgatóknak fognak neki örülni, hogy ezt ha így eljön az ember, akkor itt a kiállításon keresztül is fel lehet fedezni, mert itt ki is vannak írva a kérdések, és QR kódokon jön be a honlap, de hogy ez akár otthonról is felfedezhető, tehát a mindszentyalapítvány.hu honlapunkon ez a vetélkedő, ez ott megtalálható, és nagyon szép, modern is, tehát szerintem nagyon élvezetes ezt így végig, egy érdekes dolog, hogy tippelünk, hogy például a nevét hogy változtatta, tehát ilyen különleges életének ilyen kicsit emberibb, személyesebb, különlegesebb epizódjait próbáltuk megidézni, és azokhoz nagyon szép képek társulnak. Mindszenty bíboros életútját sokféleképpen lehet szakaszolni. Mi egy ilyen személyes megközelítésben azt szerettük volna, hogy a falusi fiú, utána a lelki pásztor, az atya, a pap, utána a főpap, ez nagyon kapcsolódott az, hogy vádlott lett, hiszen ők már a kezdetétől üldözte először a nyilas rendszer, utána a kommunista rendszer, utána a kiszabadított, mert hogy neki nagyon fontos volt az 1956-os kiszabadulás, és ez egy meghatározó élménye volt az életének, és utána pedig ugye az emigráció, ahol ő a 15 éves követségi félrabsága után ő egy fantasztikus újabb szolgálatot gyakorolt az emigráció magyarságában, megerősítve őket a nemzeti identitásukban, a keresztény hitükben, és végül a tiszteletre méltó, mert hogy ez nagyon nagy dolog, hogy 2019 óta, akkor Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét, ő most már majdnem boldog, tehát tiszteletre méltó, az ő szent életét a Szent Szék elismerte, tehát most már csak egy csodára van szükség az ő boldog avatásához, és majd egy újabb csodára a szent avatásához. Ennek is az eszközei ezek a közösségi találkozók, események és kiállítások, hogy picit ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy lehet kérni az ő közbenjárását bátran olyan ügyeinkben, amit emberi módon nem tudunk megoldani, mert hogy az égiek segítenek, a szentek segítenek, ők az égből is szeretnének szeretni minket. És ennek nagyon szép jelei, csodái azok az ima meghallgatások, amiket a szentatás eljárásban is értékelünk.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Márton Miranda. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentségimádást közvetítünk.
Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelen lévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen. Kedves testvéreim, a bevezető rész a bűnbánat után szentségimádási óránkat az imádkozzunk az oltári szentség előtt imakönyv 149. oldalától végezzük, és az ige testé lett. Kedves testvéreim, az oltári szentségben jelenlévő Krisztus imádására jöttünk össze. Szálljunk magunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus jelen van, szeret minket és átölel bennünket. Mindennél jobban vágyik a velünk való találkozásra. Tárjuk ki szívünket, engedjük, hogy belépjen életünkbe. Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, aki az oltári szentségben közöttünk maradtál, Uram, irgalmazz! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiad húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy akik Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Ez nagy szentség valóban, ezt imádjuk legjobban, melyet Jézus nekünk hagyott testamentumban. Jelen van itt test és vér, minden kincse lesz.
Imádlak téged, Jézus, mert emberré lettél. Szeretlek téged, Jézus, mert annyira szeretted a világot, hogy közénk jöttél. Hiszek benned, Jézus, mert lemondtál a mennyei dicsőségről, hogy velünk lehess. Rövid csendben ezt ismételjük most magunkban. Imádlak téged, szeretlek téged, hiszek benned. Jézus, imádlak téged, szeretlek téged, és hiszek benned. Áldott legyen az a pillanat, Jézus, amikor örök szeretettől fűtve az örökké valóságból emberré lettél, amikor lemondtál az Atya egyszülöttjének dicsőségéről, arról a dicsőségről, amelyben az Atyánál részed volt, és amikor mindenben hozzánk hasonlóvá váltál, csak a bűnben nem. Áldott légy, mert ez azt bizonyítja, hogy örök időktől fogva kimondhatatlan szeretettel szerettél minket. Áldott légy, Jézus, azért a pillanatért, amikor elhagytad az örök világosságot, és beléptél a világ sötétségébe, hogy a világ világossága légy, aki az örök életre vezet bennünket. Áldott légy a pillanatért, amikor elhagytad az örök igazságot, és a világ igazsága lettél. Szívem zengen háladalt az örök bölcsességnek, melyben egyszer s mindenkorra eldöntötted, hogy megtöröd a világ balgaságát. Dicsőítelek és áldalak téged, Jézus, azért, a döntésedért, hogy emberré válj. Áldalak téged, Jézus, amiért emberré lettél. 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 Áldott legyen minden prófétai szózat, mely a te jöveteledet hirdette. Eljöveteleddel kezdetét vette egy új, jobb, szebb korszak. Izajás próféta rólad énekel. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újjongjon a sivatag és viruljon. Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében újjongva daloljon. Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Száron pompája, meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét. Erősítsétek meg az elernyet kezeket, és a roskadó térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a csügget szívűeknek, bátorság, ne féljetek, nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas földek vizek forrásává. A sakálok egykori lakóhelyén zöldellő fű és nád terem. Örülök jövetelednek, Jézus, mert azért jössz, hogy üdvözíts bennünket. Örülök jövetelednek, Jézus, mert azért jössz, hogy üdvözíts bennünket. Örülök jövetelednek, Jézus, mert azért jössz, hogy üdvözíts bennünket. Ahem. Áldott légy Jézus, mert Máriát választottad édesanyádnak, és már előre a te érdemeid által megóvtad őt az áteredő bűntől és minden személyes bűntől. Hozzá csatlakozva imádlak téged, szereteted diadalát énekelve, mely az ő életében nyilvánult meg. Szűz Mária, veled együtt adok hálát Jézus elhatározásáért, melyről Izajás próféta jövendölt. Halljátok hát, Dávid háza, nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Örvendezek, Mária, mert te vagy az a kiválasztott szűz, akiről a próféta szólt. Te vagy a szűz és anya. Amikor gyermekkorodban a templomban teljesítettél szolgálatot, amikor imádkoztál, böjtöltél, és népedhez hasonlóan te is a Messiás, az Emmanuel, a velünk lévő Isten eljövetelét vártad, még nem is sejtetted, hogy milyen feladatra választott ki az Úr. Dicsőítelek és áldalak Jézus, Szűz Máriával, a kiválasztott anyával. Dicsőítelek és áldalak Jézus, Szűz Máriával, a kiválasztott anyával. Dicsőítelek és áldalak Jézus, Szűz Máriával, a kiválasztott anyával. Dicsőítelek és áldalak Jézus, Szűz Máriával, a kiválasztott anyával. Áldott legyen az a pillanat, amikor Gábriel angyalt az Úr elküldte hozzád, Mária, hogy elmondja az örömhírt, elérkezett a Messiás eljövetelének ideje. Áldott legyen az a pillanat, amikor te, Szent Szűz, megértetted, hogy Isten téged választott Jézus anyjává. Szent Lukács erről az örömteli napról így írt. A 6. hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária meghökkent, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Fiad nagy lesz, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan válik ez valóra, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta.